A Nemzetközi Atomenergia Ügynöksége egy új nukleáris megállapodás létrehozásán dolgozik az Egyesült Államok és Irán között. Teherán gyorsan és olcsón képes blokkolni az olajszállításban kulcsfontosságú hormuzi szorost. Újra érkeznek a gázszámlák a hazai fogyasztókhoz. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Nem jutott a környezetbe radioaktív szennyezés az iráni atomlétesítmények elleni izraeli-amerikai támadások után. A mérések szerint a háttérsugárzás nem nőtt meg. Erről is beszélt az Energiavilágnak nyilatkozva Aszódi Attila, atomenergetikai szakértő. Közben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója Rafael Grossi pénteken bejelentette, a NAU egy új nukleáris megállapodás létrehozásán dolgozik az Egyesült Államok és Irán között. Mekkora az új paktum realitása, egyáltalán miről folyhatnak megbeszélések, elsőként erről hallhatják a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját.
Egyelőre kevés ismert ezzel kapcsolatban. Én azt látom, hogy nyilván a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség próbál tárgyalásos megoldást találni a jelenlegi konfliktusra. Keresi azt, hogy hogyan tudná a feleket tárgyalóasztalhoz ültetni, de én nem látom sem az amerikai, sem az izraeli fél részéről azt, hogy a jelenlegi helyzetben hajlandó lenne bármiről is tárgyalni. Úgyhogy alapvetően én ezt most ebben a pillanatban egy gesztusnak látom a NAU, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részéről, de nem úgy tűnik, mintha ez a folyamat ez most ebben a pillanatban haladna. Lehet, hogy a háttérben történnek dolgok, de a nyilvános felületeken ennek nem látjuk a nyomát.
Lenne miről tárgyalni, hiszen az Egyesült Államok 2025 nyarán, tavaly nyáron végrehajtott egy célzott támadást az iráni atomlétesítmények ellen, most is támadott atomlétesítményeket, és tavaly nyáron az Egyesült Államokból az a hír jött, hogy a dúsított atomfegyver előállításához szükséges létesítményeket sikerült megsemmisíteni, szóval lenne most miről tárgyalni ebben a helyzetben?
Mindenképpen lenne miről tárgyalni, szerintem a legelső lépés, hogyha ténylegesen elindulna valamilyen diplomáciai folyamat, a legelső lépés az lehetne, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértői újra hozzáférést kapnának az iráni nukleáris létesítményekhez, illetve a hasadonyaghoz, és ellenőrizni kellene azt, hogy ténylegesen mennyi anyagról van szó. Azt érdemes tudni, hogy a tavaly nyári támadásokat megelőzően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 408 kg-nyi 60%-os dúsítású uránt verifikált Iránban. Az amerikai támadások azok valójában ennek a hasadóanyagnak a megsemmisítését nem tudták elérni, tehát létesítményeket támadtak, de már akkor 2025 nyarán lehetett tudni, hogy még a támadások előtt az iráni fél ezt a magas dúsítású uránt elszállította ezekből a létesítményekből. Azt lehet tudni megint csak hivatalos dokumentumokból, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a mostani támadások előtt több mint 430 kg-nyi ilyen 60%-os dúsítású uránt azonosított Iránban. Tehát igazándiból az elmúlt 9 hónapban tovább zajlott Iránban a 60% dúsítású uránnak az előállítása. Szó nincsen arról, hogy a 2025 nyarán bekövetkezett bombázások hatására ez a kapacitás megszűnt volna. Ez egyébként logikus is, hiszen hogyha le is rombolták a meglévő létesítményeket 2025-ben, magát a centrifugás dúsítási technológiát az irániak elsajátították, és tulajdonképpen meglévő komponensekből, alkatrészekből, vagy akár újonnan gyártott alkatrészekből egy újabb telephelyen minden további nélkül össze tudtak rakni egy újabb centrifugasort akár, és ezzel tovább dúsítani még uránt, és azt gondolnám, hogy a fő félelem amerikai résztől az lehet, hogy a meglévő bizonyos becslések szerint 430 kg fölötti, más becslések szerint 460 kg körüli 60%-os dúsítás ugránból nagyon rövid időn belül tudna az iráni fél akár több atomfegyver előállításához szükséges, magasan dúsított uránhoz eljutni.
Az atomfegyverhez mekkora dúsítási arány szükséges?
Hogyha urán alapú fegyverről beszélünk, akkor tipikusan 90% vagy a fölötti dúsításra van szükség. Ugyanakkor a 60%-ról 90%-ra eljutni az viszonylag kevés munkát igényel, főleg a legújabb centrifugák segítségével. Tehát ezt a lépést az irániak minden további nélkül valószínűleg rövid időn belül meg tudják tenni, vagy adott esetben lehet, hogy már akár részben meg is tették.
Miért nem tették meg eddig? Miért ez a fél év volt, vagy lehetett az, amikor a 60%-ról atomfegyvertisztaságúra dúsították, vagy dúsíthatták az uránt? Miért nem tették meg ezt 2025 elején? A technológia akkor is rendelkezésre állt már?
Erre nagyon nehéz lenne válaszolni, ehhez pontosan tudnunk kellene az iráni vezetésnek a gondolatmenetét és a szándékait. Több forgatókönyv is lehetséges. Az is lehet, hogy valamilyen tárgyalásos megoldást kerestek, az is lehet, hogy valójában még időre volt szükségük. Ugye magában a dúsított uránnak az előállítása nem elegendő ahhoz, hogy atomfegyverhez jussanak, hanem itt a robbanószerkezetet is el kell készíteni. Azt is tudjuk, hogy balisztikus rakétákba való integráláson is dolgoztak az irániak, tehát itt több párhuzamos fejlesztés szükséges volt ahhoz, hogy Irán elérje azt a katonai célt, amit szeretett volna elérni. Ezek vélhetően egymással párhuzamosan zajlottak, és talán nem akart lelepleződni a 90%-os dúsítás uránnal mindaddig, amíg az összes többi technológiai lépéssel nincsenek készen. De ezt nem ismerjük pontosan, tehát erre vonatkozóan pontos adatok nem állnak rendelkezésre, és valójában azt gondolom, hogy újra tárgyalásokra, vagy adott esetben helyszíni vizsgálatokra lenne szükség ahhoz, hogy az iráni program pontos helyzetét minden aspektusra kiterjedve fel lehessen mérni.
Említette, hogy nagyjából 500 kg 60%-os dúsítású uránt vihettek olyan helyre, amit az amerikai légicsapás nem ért el. Mennyivel nehezebb, vagy nehezebb-e egyáltalán a 60%-os urán tárolása, mint hogyha már atomfegyvertisztaságú uránról lenne szó, vagyis hogyha 90%-ra dúsítják, ugyanúgy, akár évekig egy megfelelő tárolóban azt tudják őrizni?
Igen, tehát itt arról van szó, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrje, amikor utoljára verifikáltak ilyen 60%-os dúsítású uránt Iránban, ezt a 432 kg-ot, de egyébként a nagy is 440 kg-ról beszél, csak ebből 432-t tudott verifikálni. Szóval ez az anyag, ez uránhexafluorid formában volt jelen. Az uránhexafluorid egy nagyon érdekes anyag, ez szobahőmérsékleten szilárd halmaz alapotú, de melegítve sublimál, tehát közvetlenül a szilárd halmaz állapotból gáz halmaz állapotba megy át, és ennek a standard tárolási módja az, hogy ilyen nyomásálló konténerekbe helyezik, ezt úgy kell elképzelni, mint egy könnyű búvár levegő palackot, tehát nagyjából olyan méretű ingeres edényeket kell elképzelni, ebben tárolják át metileg ezt az uránhexafluoridot, és igazándiból a dúsítástól függetlenül ez nagyon-nagyon hosszú ideig eltárolható, és pont ez a tárolási forma adja egyébként a halatlan nagy mobilitását, tehát ezt a 430-460 kg-i 60%-os dúsítású uránt ebben a formában néhány 10 darab ilyen konténerben egyszerűen akár teherautókkal el lehet számítani és lerakni, akár egy teherautóban, egy parkolóban, akár egy garázsba, akár ilyen a földfelszín alatt elhelyezkedő tárolóba, és ott ezt fel lehet tartani. Ez persze még nem alkalmas arra, még egyszer hangsúlyozom, hogy ebből fegyver közvetlenül készüljön, hiszen ezt az uránhexafluoridot, ezt át kell alakítani fémuránnál, hogyha a 90%-ra történő dúsítás végrehajtásra került, és onnantól kezdve igazából még kisebb térfogatban tárolható, és még könnyebben szállítható. De a pontos formát és a pontos helyszínt ebben a pillanatban nem ismerjük.
Hogyha 90%-ra dúsítják, illetve hogyha fém uránná alakítják, akkor hány kilogramm lesz ez a nagyjából 500 kilogramm anyag? Nő a tömege, vagy csökken?
Itt érdemi tömegváltozás nem következik be. Ugye ebből a 460 kg-i 60%-os dúsítású uránból egy picivel kevesebb 90%-os dúsítású urán lesz, de ugye Iránban nem csak ez a 60%-os dúsítású frakció áll rendelkezésre, hanem 20%-os dúsítású anyagból még sokkal nagyobb. Tehát igazándiból az amerikai fél közlése szerint 10-11 darab robbanófej készítéséhez szükséges uránt viszonylag rövid idő alatt az iráni fél elő tudhat a jövőben könnyen állítani, hogyha a létesítmények rendelkezésére állnak.
Az 500 kg lenne a 11 robbanófej?
Mondjuk az durván, vagy körülbelül 500 kg, igen.
Mutat-e Teherán bármi hajlandóságot arra, hogy az atomprogramjáról tárgyaljon, és úgy tárgyaljon, hogy valójában átláthatóvá tegye ezt a programot, a létesítményeibe beengedje a NAU szakembereit, amire azért elég régen volt példa, hogy mindegyikbe, és folyamatosan ott legyenek ezek a szakemberek. Szóval, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség próbálkozása mennyire van kudarcra vagy sikerre ítélve, ebben a pillanatban mit lehet erről gondolni?
Én azt gondolom, hogy a legfőbb aggodalom abból származik, hogy láthatóan Irán ebben a pillanatban nagyon távol áll attól, hogy tárgyaljon, és igazándiból az eszkalációt tovább okozza az, hogy a környékbeli országokban, arab országokban található célpontokat intenzíven támadott az elmúlt napokban. Nem látni ebben a pillanatban tárgyalási szándékot, de az amerikai fél részéről sem látok én ilyet. Én úgy gondolom, hogy bizonyos katonai célok eléréséig nem lesz sem az amerikai, sem az izraeli fél részéről nyitottság arra, hogy tárgyaljon, de még egyszer mondom azt is, hogy az iráni fél részéről sem látszik ebben a pillanatban ez a tárgyalási szándék. A Nemzetközi Atomi Energia Ügynökségnek nyilván az a küldetése, hogy diplomáció úton rendezzen ilyen kérdéseket. Biztos, hogy az ügynökség újra és újra próbálkozni fog azzal, hogy visszaterelje a feleket a tárgyalóasztalhoz, de mivel katonai fázisban van ez a konfliktus, ezért még egyszer mondom, hogy bizonyos célok eléréséig, ezeket a célokat persze nem ismerjük, de bizonyos célok eléréséig szerintem itt nem lesz nyitottság ezekre a tárgyalásokra. Azt is tudni kell, hogy itt az elmúlt években, vagy az elmúlt évtizedeket is lehetne akár mondani, nagyon sok próbálkozás történt, ugye nagyjából 25 éve zajlik egy vita, folyamatosan azt állította az iráni fél, hogy az atomprogramja békés célú, ugyanakkor a 20% fölötti dúsítású uránnak a felhalmozása, főleg a 60%-os dúsítású uránnak a megjelenése, az, hogy számos létesítményt előre nem jelentett be az iráni fél, ezek mind azt mutatják, hogy nem volt őszinte az iráni félnek a kommunikációja az elmúlt 25 évben, és ezért sincsen bizalom szerintem ebben a pillanatban. Én azt is nagyon kritikusnak látom, hogy volt egy nemzetközi megállapodás, ez egy közös cselekvési terv, amit kidolgozott Irán több másik féllel együtt, például az Egyesült Államok, az Európai Unió, Franciaország, Nagy-Britannia és Kína közreműködésével, a Nemzetközi Atomi Energia Ügynökség támogatása mellett. Ez a közös cselekvési terv, ez 2015-től 2018-ig volt hatályban, de valójában az amerikai fél nagyon csalódott volt a tekintetben, hogy ez a cselekvési terv ez nem megszüntetni célozta az iráni fegyver célú nukleáris programot, hanem csak elodázni, és azt vetették Irán szemére, hogy az idő, amit nyert ezzel, az nem jól lett felhasználva, és valójában a pénzügyi források, amihez hozzáfért Irán, az proxy konfliktusoknak a finanszírozására fordítódott, úgyhogy aztán 2018-ban a Trump elnöknek az első ciklusa alatt ezt a megállapodást az Egyesült Államok el is mondta. Ezt csak azért mondom, mert hogy volt olyan keretrendszer, több is, amiben együtt lehetett volna működni, és lehetett volna egy békés megoldást találni. Ezek a keretrendszerek nem működtek az elmúlt 25 évben, úgyhogy szerintem ezért érkezett ez a konfliktus el a katonai eszkalációhoz, és nem hiszem, hogy pillanatok alatt ez az eszkaláció ez véget érne, vagy ez a konfliktus ez megszűnne.
Milyen állapotban vannak az iráni nukleáris létesítmények? Radioaktív szennyezést okozhattak-e a támadások? Vannak erről hiteles mérések, amelyek azt mutatják, hogy igen, vagy hogy egyáltalán nem?
Vannak mérések, ez a Nemzetközi Atomi Energia Ügynökségtől rendelkezésre áll. Nem tudunk arról, hogy radioaktív anyag kijutott volna a környezetbe. Egyébként maguknak a dúsító létesítményeknek katonai támadása nem is várható, hogy számottevő radioaktivitást bocsátanak ki a környezetbe. De tudni kell, hogy Iránban van kutatóreaktor, és van egy atomerőmű is Busherben. Úgy tudjuk, hogy ezeket a reaktorokat nem érte támadást, tehát azok a létesítmények, amelyekből a környezetre veszélyes radioaktivitás juthatott volna ki, ezek épségben vannak, nem kaptak támadást. Ugyanakkor a dúsító létesítmények és más katonai programhoz kapcsolódó létesítmények jelentős károsodásokat szenvedtek a tudomásunk szerint, de ennek kapcsán nem jutott ki radioaktivitás a környezetbe.
Vagyis akkor ezt folyamatosan mérik, és egyelőre a műszerek nem mutatták azt, hogy a háttérsugárzás bármilyen módon megnőtt volna a támadások után, vagy annak hatására.
Így van, jól foglalt össze is.
A Szódi Attila atomenergetikai szakértőt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Egyesült Államok mintegy fél tucat országtól tart igényt arra, hogy vegyenek részt az olajszállításban kulcsfontosságú hormuzi szoros felszabadításában, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Az Inforádiónak nyilatkozó katonai szakértő szerint a Hormuzi szoros mérete a magyarázat arra, hogy Irán miért tudja gyorsan és olcsón blokkolni, az ellenségei pedig miért csak lassan és nehezen képesek újra hajózhatóvá tenni ezt az átjárót. Resperger István ezredessel a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központjának igazgatójával Herceg Zsolt beszélget.
Ez a szoros 33 kilométer széles a legszélesebb pontján, viszont a hajóforgalom az 2-3 kilométer széles sávban halad, és ugye az is fontos, hogy a legmélyebb pontja itt a szorosnak az 200 méter körül van. Tehát egyrészt azok az erők, amiket az iráni csapatok ott elhelyeztek, és a térképeken azt látjuk, hogy 5 katonai körzet van az iraki határtól le egész a Hormuzi szorosig, ott a forradalom ami gárdának 5000 fő tengerészgyalogos egysége van, és 2600 a tengerészgyalogosok száma az iráni haderőtől. Ezek nyilván különböző eszközökkel, kisebb hajókkal vannak felszerelve, ezekből 16-ot ki is lőtek. A szorosnak a mérete adja azt, hogy nagyon kevés aknával, 100-150 aknával ez a szoros, ez a 3-3 kilométer széles sáv könnyen elaknásít ható hosszabb távon is, és ugye a másik fontos, hogy ennek a szorosnak a felét legalább a tüzérséggel be tudják lőni, sorozatvetőkkel, nem beszélve a hajó elleni rakétákról, tehát az csak egy része ennek az aszimmetrikus hadviselésnek, hogy aknákat, más módszereket alkalmazom, illetve ott vannak még a drónok, rakéták. Sok eszközre ehhez nincs szükség, ehhez az aknákra van szükség. Ezek ugye már nagyon megváltoztak, különböző intelligens érzékelőkkel vannak felszerelve. Ugye mi a szokásos hündisznő alakút látjuk, de már nagyon sok akna legtöbbször csak a víz alatti részre kerül, a fenékre, és amikor érzékel nyomásváltozást, mozgást vagy mágneses impulzusokat, akkor indul be. Körülbelül 20-tól 50 kiló robbanóanyagokat tartalmaznak. Tehát nagyon könnyű helyzetben van a forradalmi gárda, pár száz aknával ezt megteheti, és óriási a pszichológiai hatása. Gondoljunk bele, hogy ezek a aknák, ha csak egy hajót, tankert felrobbantanak, a többit visszatartják ettől. A másik fontos kérdés, hogy itt vannak kisebb szigetek is, ahol szintén meg tudnak húzódni, lesállást végrehajtani, rakétát indítani. Ugye most elfoglalták az amerikaiak a Karg-szigetet is, az is egy kisebb sziget, körülbelül 15-20 kilométerre Irán partjaitól. Tehát én azt gondolom, hogy az amerikaiaknak sok dolga lesz ezzel. Itt a szigetvilágot uralni kell, a szoros környékét uralni kell, és meg kell akadályozni, hogy a szorosnak itt az 50-60 kilométeres körzetébe katonai eszközök és katonai erő legyen.
Hogyan tudják ezt megoldani az amerikaiak? Mekkora katonai erő és milyen katonai erő kell ahhoz, hogy újra biztonságosan hajózhatóvá tegyék a tankerek számára is a Hormuzi szorost?
Itt egy úgynevezett összhaderőnemi műveletre van szükség. Először is a légierőnek kell megoldani, hogy itt úgynevezett kifelé excentrikus csapásokkal támadja az irániakat a szoros és a part szakasz mentén, hogy kialakuljon legalább egy 15-20 kilométeres demilitarizált övezet, amiben nincs katonai ereje, nincs technikai eszköze a irániaknak. A következő lépés az az lenne, hogy a szigeteket ellenőrzés alá kell vonni, ehhez szárazföldi tengerészgyalogos erőkre van szükség, különleges műveleti erőkre. A harmadik lenne a haditengerészeti rész, hogy a hajókat kísérni kell konvojszerű megoldással, hogy a hajók bejussanak, illetve hogy ne érje őket támadás az iráni fél részéről. Hát ehhez folyamatos légierő alkalmazásra, harci helikopter alkalmazásra, pilóta nélküli eszközökre van szükség, tehát elég költséges és elhúzódó tevékenység.
Az aknákat fel lehet szedni, vagy lehet úgy hatástalanítani, hogy ott hagyják őket, ahová az irániak telepítették azokat?
Nem, hát ugye itt Trump elnök azt szeretné elérni, hogy az irániak maguk szedjék fel ezt, az lenne a legegyszerűbb változat, hiszen azért ezek veszélyes játékok, láttuk a Fekete-tengeren is Romániáig elsodródhatnak ezek, illetve hát különböző típusuk van, ugye a nagyon modernek nincsenek Iránnak, nagy valószínűséggel Kínától, illetve Oroszországtól kaptak tengeri aknákat, ezek egyszerűbb változatok, ezeket lehet víz alatt megsemmisítéssel, robbantással is, felszedéssel is megoldani, de az is idő kérdése, illetve az, hogy azon a partszakaszon, ahol megy ez a mentesítés, ott ne legyen iráni erő, aki csapdába csalja, vagy lövi azokat az erőket, akik az aknamentesítést végezni.
Donald Trump amerikai elnök kérte, de Japán és Ausztrália bejelentette, hogy nem küldenek hadihajókat a hormuzi szoroshoz. Ha az amerikaiaknak ezt egyedül kell megoldaniuk, akkor van ehhez elegendő erejük, és ha van, akkor mennyi idő kell rá?
Nyilván a haditengerészetet átmozgatni az hosszabb idő, az amerikaiaknak megvan az erejük. Kérték a NATO országoktól is a hozzájárulást ehhez a művelethez. Én azt gondolom, akinek lesz ilyen képessége, az segíteni fogja ezt a műveletet, hiszen itt a világ gazdaságról van szó, nem csak Amerikáról és Izraelről. Az viszont egy-két hétbe tart, amíg az összes ilyen akna felszedő, akna mentesítő haditengerészeti egység odaér, és azoknak is kell ugye a megfelelő biztosítás majd. Tehát én azt gondolom, hogy ha aknákat leraktak, az még legalább egy-két hétig eltart, amíg ezeket felderítik, megsemmisítik rombolással, vagy felszedik.
Resperger István ezredest a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központjának igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Januárban és februárban sem postán, sem applikáción keresztül nem kaptak gázszámlát az MVM-től. Ezzel kereste meg az Inforádiót több hallgató is. Az érintettek azt állítják, hogy tájékoztatást sem kaptak az okokról. Az MVM Next vezérigazgatója az Inforádiónak azt mondta, a 30%-os rezsikedvezmény jóváírásáért rendszerfejlesztést végeztek, ezért a számlázás később csak a napokban indult újra. Romhányi Róbert hozzátette, a számlaküldés ütemezését és a határidőket úgy alakítják, hogy azok ne okozzanak többletterhet az ügyfeleknek. Rozgonyi Ádám interjúja.
A januári rezsistop hatására egy támogatás került bevezetésre a földgáz ügyfeleink esetén is. Ugye a támogatási összegek számlán való jóváírásához meg kellett tennünk a szükséges rendszerfejlesztési feladatokat, ezért a gázszámlázás időben egy kicsit később indult újra, de március elejével már elindultak a gázszámlák. Először azok az ügyfeleink kapnak, illetve kaptak már gázszámlát, akik részszámlás ügyfelek, és még nem történt meg az éves leolvasásuk az idei évben. Majd március 16. héttől kezdődően pedig azok az ügyfeleink is megkapják az első számlájukat, akik diktálásos elszámolási módban vannak, vagy az éves elszámoló számlájuk, tehát az éves leolvasásuk az az év január és február időszakára esett volna. Az ő számláik már március 16-ától kezdődően fel fogják venni a támogatási összeget is, azaz az első számla, amit ezen ügyfélkör megkap, már tartalmazni fogja a támogatás összegét is. Úgyhogy megnyugtatom az ügyfeleket, hogy a gázszámlázás újraindult, úgyhogy márciusban folyamatosan fognak majd érkezni a földgáz számlák. Arra figyel az MVM Next, hogy ezeknél a számláknál ne legyenek számlatorlódások, tehát úgy alakítjuk ki a számlakiküldés ütemezését, illetve úgy határozunk meg a számlafizetési határidőket, hogy ne okozzon többletterhet az ügyfeleknek a számlák kifizetése. Azért gondoskodunk arról, hogy ne kapjanak egyszerre több számlát, vagy ne kapjanak olyan fizetési határidővel számlákat, ami túl rövid lenne.
Vagyis, hogy ne kelljen mondjuk egy hónapban több havi számlát rendeznünk.
Értem. Így van, pontosan.
Késedelem miatt számolhatnak-e bármilyen pluszköltséggel az ügyfelek?
Nem, ez az ügyfelek számára nem jelent pluszköltséget, és ahogy jeleztem is, a késedelemet követően ugye már olyan számlákat tudunk kiállítani, mert támogatási összegeket is felveszik, tehát csökkentett értékű számlaösszegekre kell, hogy számítsanak az ügyfelek.
A rezsistoppal összefüggésben kell egyébként nyilatkozniuk az ügyfeleknek, hogy azt igénybe veszik, és amennyiben igen, ezt hogyan tehetik meg?
A földgáz esetén automatikusan történik a támogatás jóváírása, azaz ebben az esetben semmilyen nyilatkozat kitöltésére nincs szükség. Azoknál az ügyfeleknél, akiknél nincs gázmérő, tehát villamosenergiával fűtenek, vagy a földgáz helyett inkább a villamosenergiára kérnék a támogatás jóváírását, ott szükséges nyilatkozatot tenni. Ezeket a nyilatkozatokat meg lehet tenni online formában, és meg lehet tenni papíralapon is. A papíralapú nyilatkozatokat is kiküldjük egyébként minden ügyfélnek. Ezek a nyilatkozatok papíralapon egyébként nagyjából március 15-éig, illetve március 22-éig megérkeznek az ügyfelek részére. A nyilatkoztatásra van még bőven határidő, át lehet gondolni, hogyha valaki földgáz helyett mégis villamosenergiára kérni, akkor ezt át tudja gondolni, ugyanis április 30-áig lehet megtenni ezeket a nyilatkozatokat. Eddig egyébként már közel 270 000 darab nyilatkozat megérkezett az MVM-hez, ezeknek a feldolgozása megkezdődött. Fontos, hogy ahogy említettem, ugye a földgáz esetén a támogatásokat felvevő számlák azok már március 16-ától elindulnak, villamosenergia esetén várhatóan március végétől április elejétől érkeznek majd azok a számlák, amelyek már támogatást is fognak tartalmazni. Természetesen, hogyha bármely ügyfélnek kérdése merül fel, akár a nyilatkoztatással kapcsolatban, akár a számlákkal kapcsolatban, nyugodtan tud tájékozódni az ügyfélszolgálatainkon, mind a telefonos, írásos, személyes úton ezt meg tudják tenni, de amennyiben földgázra kérik, akkor, ahogy említettem is, automatikus a jóváírás, külön teendő nincs, nyilatkozat esetén pedig a nyilatkozat eljuttatását azt digitális formában és papír alapon is meg tudják tenni az MVM részére. Ennél több teendőjük az ügyfeleknek nincs.
Romhányi Róbertet, az MVM Next vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!